Bekapcsoltál minket, Dori?
Hát bízom benne. Égnek a mikrofon, remélem, hogy hallatok
annyira
minket.
Annyira bizonytalanul néztél.
Dehogy.
Ez itt a kettes számrendszer, szervusztok. Szabadfi Szabolcs Pék a vendégünk továbbra is, meg te aranykalászos gazda is vagy. Én igen. Hozzátenném ezt a nem sokára fürty tulajdonos, most még csak...
Mondjuk gentry, tudod, mert földem még nincs, de
aha.
Majd
de
egyszer lesz.
Az is. De talán lesz. Igen, igen. Na, szóval, hogy ott hagytuk abba Szabival, hogy a gluténérzékenyeknek adtunk szerintem meglehetősen hasznos...
Nem, a látens gluténérzékenyek.
A látens gluténérzékenyek, akik a tüneteket valamennyire produkálják, de mondjuk egy teszt nem mutatja ki a valódi érzékenységet, ezt hívjuk annak.
Hát nem, aki önmagáról megállapította
többek
közt.
Hát vagy azoknak, akiknek még tünetük sincsen, de mondjuk valami miatt rossz érzést kelt bennük az, hogy glutén tesznek. Van ilyen is van.
Hát létezik ilyen is, de hát ebben nem szólunk bele.
Nem,
hát mindenki
abszolút.
Azért
mondom,
az
hogy rossz érzésük van ettől.
Hát... Persze.
Igen. De akartunk mi azért másról is beszélni, vagy szeretnél még erre rákérdezni, Dori?
Hát most ősbúzáról beszélgettünk, igen. De én így elevezgetnék a kovász felé.
Igen.
A kis... Az ősi kovászod, vagy hát nem tudom, hogy kell mondani, ez is száz
ős kovász.
Hát
az nem olyan ős.
De ezt hogy kell elképzelni, hogy ez a sok minden finomság, amit te csinálsz, az egy 100 éves élőlényből fakad.
Nem 100 éves, tehát 100 éve indult története.
El.
Nyilván lehet, hogy nyomokban 100 éves kultúrát is tartalmaz, de természetesen egy tisztességes kovász naponta legalább egyszer, de legalább kétszer meg kell etetni ahhoz, hogy ő még 108 évesen is fickós legyen, és ugye nekem ő a munkatársam gyakorlatilag, tehát ő nélkül ez a pékség, ez igaziból becsukhatná az ajtót. Úgy,
de
hogy
most
őre...
miért? Ha most valami történne vele, holnap nem tudnál egy új kovászt csinálni?
Hát holnap tudnék, csak akkor 10 napig be kéne zárnunk, tudod, és akkor majd a 11. napon tudjuk kinyitni a helyet, mert addigra fog ez feléledni, ez a kovász. Tehát uh-huh. Igenis, erre nagyon becsületesen vigyázni kell.
De szépbe van etetni. A kovász?
Van szépbe is, leszárítva, mi nyilván van? Van.
Hát
van.
Figyelj, hát ez egyértelmű, hogyha valami ennyire
értékes.
Az egész élete, tehát nekem ez jön le, hogy a Szabinak az élete ezen alapszik tulajdonképpen valamilyen
szinten. A kovászban
vadélesztő
gombák vannak, és mindenhol más. És éppen ezért minden egyes kovászos péknek, még akkor is, hogyha ne adj Isten egyforma lisztből dolgozunk, vagy gyakorlatilag egyforma technológiában, mert nincs óriási nagy különbség ezekben a technológiákban, de mégis más ízű lesz a kenyere.
Emiatt. Hogy más a kovász.
Más a kovásznak
jó,
a beltartalma.
Jó, akkor most ezt mondjuk el valakinek, aki véletlenül megy, mint az ülői úton az autójába, ide kapcsolt, és azt se tudja, miről van szó, véletében nem sütött kenyeret, vagy nem dolgozott kovásszal, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy működik, és mire használod.
És hozzáteszem, miért jobb, mint az élesztő? Tehát ilyen naívan kérdezzük ezeket, de aha. Szerintem ezek alapkérdések.
Hát gyakorlatilag liszt és víz keveréke, amit nagyon egyszerűen igaziból megrohasztod, tehát megerjeszted valójában.
Tehát
ezt az elegyet.
Szaga?
Hát a baj, hogyha van szaga, jó illatának kell lenni. Ha már van szaga,
illata van egyébként?
Nincs, itt nincs élesztős illata neki egyáltalán, hiszen itt nincs hozzáadott élesztő. Tehát itt gyakorlatilag a lisztet összekevered a vízzel.
Ez egy sértés.
Most besértettem én is, és a kovászom is. Szóval nem. Tehát élesztőt ebbe a kovászba mi nem teszünk. Az élesztővel az ég adta világon semmi baj nincsen. Meg kell tanulni őt használni. A túlzott élesztő használat, na azzal van baj. Azzal van baj. Az, hogy te 100% kovásszal készült terméket vásárolsz, ez nagyon-nagyon ritka, mint a fehér holló az egész világon.
Jó, mi a különbség a kovász és az élesztő között?
A kovász az gyakorlatilag vad élesztő gombák elegye. Tehát amikor összekevered a lisztet a vízzel, a kezedről, az üvegcséről, azzal a kanállal, amivel megkeverted, a búzán rajta lévő kis élesztő, vad élesztő gombák kezdenek el egy alkoholos eredés, gyakorlatilag egy fermentációt, és onnantól kezdve, hogy te őket összekeverted és elindítottad az úton, onnantól kezdve neked őket gondjukat kell viselned. És minden áldott nap figyelned kell azt, hogy ők ne legyenek éhesek. Abban a pillanatban, hogy éhesek, onnantól kezdve lesz savanyú a kovászodnak az illata, mert megjelennek a kovászban az ecet savak. Mi pedig azt szeretnénk, hogy inkább ezek a tejsavak legyenek benne, hiszen ezek is benne vannak ebbe a kovászba. Az élesztőgombák lesznek majd felelősek azért, hogy megnövelje a terméket, amit készítesz a segítségével. A benne lévő tejsav majd az ízért lesz felelős. Uh-huh. Meg azért, hogy egy picit a gluténhálót megdolgozgassa, hogy neked már sokkal könnyebb legyen a szervezetednek ezt fogyasztani.
Ez csodálatos egyébként.
És ugye nem látsz bele, hogy mi van a kovászodba, és pontosan ezért nagyon nehezen tanítható, sőt, inkább nem tanítható ez a dolog, hanem el kell kezdeni megismerni, megérezni, és nem viccből adnak nevet a kovásznak, mert igenis élőlények halmazáról beszélünk, ugyan nem látod őket, de ők ott dolgoznak nap mint nap, és hogyha te a megfelelő körülményeket biztosítod nekik, akkor hidd el, ami például a tökéletes hőmérséklet. Tehát a hőmérséklet az minden egyes péknek a vesző fonala, tehát ott nagyon fontos dolog figyelni a hőmérsékletre, hogy a kovász, hogy ne fázzon, és ne is legyen túl melegen.
És amikor szablás útján...
Meg szoktam kérdezni, hogy te például 4 fokban mit csinálsz?
4 fokban? Aha. Hát felveszem a fűtést.
Igen, semmit nem akarsz csinálni, elmondom neked. Tehát igaziból az utcára nem akarsz kilépni, minden bajod van.
Ja, értem,
inkább nézel egy kis sorozatot a tévébe, és vágysz a kandallóra. Ugyanezt csinálja Kovász is, gyakorlatilag teljesen lelassítja magát. Ez az az állapota, amikor te például beteszed a hűtőszekrénybe, mert egy hétig nem akarsz vele sütni. Mit csinálsz 40 fokba?
Ugyanezt.
Nem.
Nem, mint úgy érte, hogy ugyanúgy semmit.
Ugyan, meg akarsz semmit. Halni, nem? Ne, ver a hát víz, minden bajod van, nem akarsz csinálni semmit. A kovász is elkezd elhalni 40 fok fölött a benne lévő élőlények. Valahol a kettő közt, elmondom nektek, örök tavasz szigete. 26 fok környéke. Tehát az, amit a kovász imád. Inkább azt mondtam, hogy legyen egy 24-től 28-as intervallumig. És amikor te például a kovászt útnak indítod, és összekevered az első lisztet a vízzel, akkor érdemes ezekre a hőmérsékletekre elképesztően odafigyelni. És utána majd a tésztád esetében is érdemes odafigyelni a hőmérsékletre, mert a túl meleg tészta nem jó tészta. A túl hideg tésztával nincs olyan nagy baj, de viszont akkor tudnod kell, hogy sokkal hosszabb ideig fog tartani a termékemnek a feldolgozása.
Drága egyébként, nagymamám jut eszembe, hogy ne nyisd ki az ajtót, megfázik a kell tészta.
Az más, az a bőrösödése a tésztának, amikor ugye ott van a csupasz kis tészta, és kinyitod az ajtót, és akkor ez megszárad, megszárad, és ez egy visszafordíthatatlan folyamat a tészta életében, ez bőrösödésnek hívjuk.
Melyik ajtóról beszéltek? Kell. A spejzajtóról, vagy a sütő
ajtóról? Azt az ajtót, ahonnan be tud jönni a húzat.
A hideg, vagy a húzat, igen.
Tehát a kellő tésztára rányítjuk.
Rányítod, ez nagyon nagy
baj. Te kovászodat hogy hívják?
Hát neki nincsen neve.
Már mondtad, hogy
igen, hát ő neki ugye minden évben más az életkora, most a 108, de ugye idén már 109 lesz, majd augusztusban beszélünk erről újra. Viszont a másik kovász, amit a Covid alatt élesztettünk újra, őt Kartinak hívják. Munkatárs. Karti.
Karti, ami mit jelent?
Munkatárs. Lerövidítve Karti.
Ja, kartárs.
Kartárs, munkatárs.
Ja, világos. És figyelj csak azt
nem a... Nem karantén, de akkor készült.
Ja.
De akkor is lehetne.
Csak még egy picit térjünk vissza a megfelelő körülményekre. Tehát mondtad ezt a 26 fokot. Ezt például hogy tudod garantálni?
Hát kérlek szépen fogok egy pohár melegvizet, beteszem a mikróba, mellé teszem a kovászomat, és becsukom a mikrónak az ajtaját, és most hangsúlyozom, hogy nem indítom el. Jó? Tehát csak beteszem, mert az egy kicsike kis zárt tér. És onnantól kezdve
ez mondjuk egy órán belül
szigeteli.
Nem, kihűl.
Nagyon szépen szigetel.
De ezt akkor naponta többször nézegeted.
Akár.
Akkor neked ezért van csak mikrót, hogy ott
tehát... Nekünk nincs mikrónk.
De hogy...
Jó, de
mi
most
a pékségben te... megkeressük azt a helyet, ahol szerintünk jó, és egyébként más télen és más nyáron, hogy mi is hogy hova tesszük, valamint mi ugye azzal is szórakozunk, hogy hány órán keresztül érleljük meg a kovászt, hiszen a kovászt, amikor már, bár az előbb csak a kezdeményről beszéltünk, igen, amikor lisztvíz összekeverése, és azt is mondtam, hogy 9-10 nap, ugye el kell jutni a 9.-10. napig, mire abban tényleg kialakul ez a közösség. És utána tudsz majd vele dolgozni. De még mielőtt beledagasztod a kenyérbe, azt mindig megelőzi egy megetetése a kovásznak, hogy megfelelő úgynevezett érettségi fogba kerüljön majd bele a péksüteménybe vagy a kenyérbe. Ez általában 8 óra, vagy valahol 12 óra közt van. Az is lehet, hogy neked 4-6 óra alatt eléri ezt az állapotot a kovászod, ilyenkor gondolkodj el rajta, hogy vagy túl meleg a helység, ahol te tartod, vagy nagyon-nagyon gyenge a liszted. És a gyenge lisztet azonnal megfermentálja, és onnantól kezdve már nem tud mit enni a kovász. Utána ne várd el ettől a szerencsétlentől, hogy neked egy szép magas kenyeret etessen, vagy ő csináljon.
És egyébként te hogyan ellenőrzöd a megfelelő minőséget? Tehát ez szaglás útján? Mondtad, hogy ugye amikor savanyodik, akkor már sajnos régen rossz.
Igen, akkor már túlment. Hogyha a lisztet érzed rajta, akkor meg még nem jó.
Aha.
Valahol a kettő közt.
Fú,
elmondom neked, hogy... Hát igen, igen.
És akkor...
Nem, egyébként nem. Tehát ezt hidd el, hogy ennek a szakmának a gyakorlás a lényege. És ezt boldogság csinálni. Ezt kell megérteni. Tehát nem kényszerből kell kovászos kenyeret sütni, hanem mert egy elképesztően jó terápia. És gyakorlatilag a legújabb csajozós módszer. Régen még bélyeggyűjteményt mutogattak a férfiak, és nem dagasztunk-e kenyeret?
De tényleg egy csomó férfi elkezdett sütni.
Bedagasztunk-e kenyeret? Azt ugye hajtogatod, gyakorlatilag 2-3 óra, amikor ugye várod azt, hogy eljön az a pillanat, hogy egyáltalán megformázhassam vagy cipóvá, vagy veknivé, és utána ez bekerül a hűtőszekrénybe, hogy lassú kelesztést biztosítsak neki másnap reggelig. Tehát teljesen szabad az estéd.
Óriási.
Figyelj. Igen.
Csak azt akartam kérdezni, hogy...
És ritkábban lépnek le reggel, tudod, mert meg akarja várni a végeredményt, amikor megsütöd.
Hajasz kenyér reggelire.
Ugyan? Hát ez jó is.
Jó, és nem tudom, mit akartam.
De akkor én is tudom, mert hogy nagyon akartam. Fontos ilyenkor beleszólnom, hogy amúgy egy elképesztően jó foglalkozás a gyerekek számára. Uh-huh. Hogy a gyereket bevonni ebbe az egészbe. Fontos, hogy megértse, hogy miből készül ez az alapvető élelmiszer. És hogy mi a különbség? A rossz és a finom jó közt. Ez fontos.
Pont ezt akartam kérdezni. Ugye, hogy akkor igazából a kenyérhez mi kell? Ugye liszt, víz, só. Kovász, só.
De a kovász az liszt meg víz. Tehát igaziból liszt, víz, só kell
liszt,
az egészhez.
Liszt, víz, só.
Igen,
és mégis micsoda különbség van, ugye? Kenyér és kenyér
között. Óriási különbség.
Akkor a lisztekről is beszélhessünk.
Hát akkor tényleg jövő hétig tudnánk beszélgetni.
Miért van az, hogy az egyik jobb, mint a másik, az egyik meg rosszabb, mint a másik?
Mint liszt?
Nem, mint kenyér.
Hát ez
kenyér?
A liszt miatt, nem?
Hát nyilván a liszt miatt is van ez a probléma. Tehát azért általában a kézműves pékek azok elkezdték felkutatni az országban azokat a gazdákat, akik jó lisztet készítenek.
De azokat meg megvásárolják az olaszok.
Ez igaz. De azért marad, marad az országban is, hála Isten, jó minőségű búza, és igenis mi megtaláljuk azokat a gazdákat, akik becsületesen bánnak az anyaföldel, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát aki nekünk beszállíthat, meg azoknak a kézműves pék barátaimnak, akikkel ugye tartjuk a kapcsolatot, ott nagyon-nagyon fontos kontroll van, hogy el kell mennünk az anyaföldig, hiszen onnan jön, már ott gyakorlatilag meg van pecsételve a kenyeret, hogy hogyan fog az a kenyér igaziból utána kinézni. Kell-e hozzá bármiféle adalékanyagot használod, vagy nem? És mi azt akarjuk, hogy ne. Tehát nálunk tilos semmilyen fajta adalékanyagot nem használunk. Ezért a kézműves kenyér társaságot is létrehoztuk, ahol már közel 50 tag van.
Mit jelent pontosan a kézműves szó a pékek esetében?
Nem tudom, szerintem mindenkinek mást jelent. Nekem például a kézművesség az nem azt jelenti, hogy mi mindent kézzel csinálunk, mert a kézműves az nem hülye ember, tehát hanem okos volt. Ő ki tudja használni a technológia előnyeit, nem kézzel kell valamit készíteni. Szerintem inkább a kézműves az inkább a gondoskodásról szól. Tehát arról szól, hogy elmegyünk a földig, megkeressük a búzát, beszélünk a molnárral, végigkísérjük a folyamatot, hogy abból hogyan lesz liszt, és utána hanem még mi jövünk a képbe, mit fogunk ebből majd sütni, és hogyan. És aztán még mehetünk utána tovább ugye az értékesítési láncra, vagy ezeknek a kiszállítására, vagy a bármire, hogy tudjuk ezt a dolgot szépen zöldíteni, és hogy tudjuk ezt fenntartható módon csinálni. Külföldön amúgy van egy ilyen kampány, például a csúnya kenyér kampány, ugye régen egész rossz kommunikáció volt az, hogy mindenki kiposztotta, többek közt én is, szánom, bánom, hogy elvágtam a kenyeret, hú, nyuszi fű van rajta, tudod, meg ugye így hívják, hogy nyuszi fül, amikor ilyen szépen megvágod, és kinyílik a kenyérnek a teteje, gyönyörű hártyás bélzet. Ha azt látjuk manapság, akik már ebben a témában egy picit edukáltabbak, ők tudják, hogy ez egy brutálisan erős lisztből készült az a kenyér, vagy bármi más, és azért az nem biztos, hogy jót tett a földnek, és biztos nem tett jót neked. De ízre biztos nagyon finom. Tehát el kell kezdeni egy picit visszavenni az arcunkból, és nem térfogatra vásárolni, hanem ízre. A kenyeret nem térfogatért vásároljuk, hanem ízért. És akarom érezni a búzának az ízét.
És akkor mi ez az áglibred csúnya?
Hát ez a csúnya kenyér, az azt jelenti, hogy nem ezt a gyönyörű, szép nagy nyuszi fülest preferáljákként, hanem az ősbúzából készült egy kicsit nyomi kinézetű kenyeret, ami nem is tud ilyenné válni, pontosan azért, mert hogy jóval-jóval minimálisabb gluténtartalommal rendelkezik. Viszont elképesztően finom. Viszont nem kell műtrágya termesztéséhez, vagy nagyon minimális. mindenki el tudja készíteni, mindenki szervezete számára sokkal-sokkal jobbat
tesz. Tényleg mindenki el tudja készíteni?
Szerintem bárki. Lisztet, vizet össze kell keverni, hozzá kell adni a kovászt, és a végén kidagasztani egy kicsit a sóval, és mivel ez nincs benne glutén, tehát nincs mit kidagasztanod gyakorlatilag a tésztából, kvázi összekevered ezt az egészet, aztán utána letakarod, egy óráig békén hagyod, majd egy óra után megint átgyömöszölöd, és utána belerakod egy fémsütő formába. Megkeleszted, és berakod a sütőbe, megsütöd. Utána vársz fel egy jó pár órát, amíg ez teljesen kihűl, van egy olyan fajta utóérése, amikor is jönnek majd az ízek, és életed legkomolyabb búza ízét fogod érezni.
Úristen, azért jó, meg kell szenvedni egy ilyen kis kenyérért.
Igen, és bárki el tudja készíteni, de mégis bár egyre több, de még mindig nagyon kevés talán Magyarországon az igazi minőségű pékség.
Sok van, hál'
vagy
Isten.
Pék, jó kezű pék, de ti néhányan, és igen, bővül a kör, megalakítottátok ezt a kenyérlelke fesztiváltársaságot, akik hát a szakmai tapasztalatokat kicserélitek, minden évben találkoztok, veletek is egyébként a közönség találkozhat, de úgy látszik, hogy egymást versenyeztetve tulajdonképpen fenntartjátok a minőséget, de ez mennyire befogadó ez a kis közösség, mert hogy az biztos, hogy összetartó.
Meg hogy lehet belekerülni.
Igen.
Hát mindenképpen ajánlás útján. Tényleg? És utána pedig mindenféleképpen meg kell, hogy nézzük, hogy tényleg azt csinálod, de amit mondasz. Ez nagyon fontos dolog, hogy ott nem lehetnek olyanok,
de ez olyan,
hogy
mint az éttermi,
akár a stílusos vidéki éttermiség például, ott is ugye ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet, nálunk is ugyanez a helyzet, hogy mi igenis el fogunk menni a pékségbe, igenis meg le fogunk veled ülni, beszélgetni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy
nekem nehéz áruhába menni. Majd leveszem a sapkát, mert tudok, hogy senki nem ismer meg, érted, sapka nélkül, pedig tényleg van haja. Úgyhogy igen, ez egy szuper kezdeményezés, és valójában ebben már nem csak pékek vagyunk, hanem gazdák és molnárok is benne vannak ebben a rendszerben.
Tehát az egész láncolat.
Az egész láncolat. Tehát a mi feladatunk és célunk az, hogy ezt az egészet fogjuk össze valahogy, és gyűjtsük össze azokat a, általán mindig azt mondják, hogy a szemetet összefújja a szél, tehát minket is összefújt a szél gyakorlatilag, és igaziból mi, amikor találkozunk, akkor tényleg erről beszélgettünk. Hú, te tudod, most a malom, most ez volt te, neked is most 2 hétig így működött a liszted, érted? Ott megy ez a adok-kapok. Természetesen van egyfajta egészséges versengés köztünk, ami szerintem jótékony hatású. Nem konkurenciának éljük meg a másikat.
Ezért mondod, múltkor is te kaptál valami aranyérmet.
Egész sokszor kaptam már ilyen aranyérmet, de egyébként a többiek is nagyon sok aranyérmet kaptak, úgyhogy nem emiatt mondom, de én egyébként az összes embert ismerem személyesen, de személyesen, tehát baráti kapcsolatban vagyok velük, akár napi kapcsolatban vagyok velük, nagyon sokan van olyan valaki, aki már nálam is dolgozott közülük, és aztán utána eljött egy ilyen egyhetes ilyen kis látogatásra hozzám. Tehát igaziból titkok nagyon nincsenek. Van azért egy pékségben titok, az általában amúgy a leveles tészta meg az apró termékek, de hogy kenyérben nincs titok, azt tuti. Hát nálam is ugye látványpékség, mindent látsz, hogy mit csinálunk.
Na de hogy a leveles tésztában mi a titok, azt viszont csak a hírek után fogjátok megtudni, kedves hallgatók. Kettes számrendszer vendége továbbra is Szabi a Pék, azaz Szabadti Szabolcs. Maradjatok velünk!